Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Önök az Itzert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégünk dr. Mezei János ügyvéd, aki több mint fél évszázada megszállottja a kézilabdasportnak, és mindezt önként teszi társadalmi munkába, akár helyi, akár országos szinten. János, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Nem tudom, mekkora kíváncsiság nyilvánul meg egy ilyen őskövület véleménye és története iránt, de ha a szerkesztő úr olyan kérdéseket tesz föl, amire tudok válaszolni, meg fogom kísérelni.
Maradjunk az aktualitásoknál. Az elmúlt hét végén rendezték volna a Bibó Kupa nemzetközi középiskolás kézilabda tornát, amelyet sajnos már másodízben kell elhalasztanunk, és te ennek örökös titkára vagy, ott voltál a kezdeteknél, amikor Pikó tanár úr és Marica néni elindította ezt a történetet. Hogyan dolgoztad ezt föl, hogy most már második alkalommal fölszabadul ez a hétvégét? Sajnos.
Amikor az ember egy ilyen hosszú folyamatban van, akkor szeretné ezt minél hosszabbra nyújtani. Amikor elkezdtük, én rendkívül rövid lélegzetű jövőt gondoltam neki, mert nagyon nagy fába vágtuk a fejszünket Pikóval, és aztán valahogy ez a dolog kinőtte magát, túlélte, és beépült, kimondhatom, a Magyarország középiskolás kézilabda életébe, és nagyon sokáig komoly verseny volt azért, hogy kik jöhetnek ide. Azt be kell vallanom, hogy az utóbbi időkben azért a financiális problémák ezt a mezőnyt valamilyen szinten leszorították, úgyhogy általában 6 fiú, 6 lány csapattal rendeztük meg. Komoly terveink voltak, és ezt meg is valósítottuk az 50-re, és nagyon-nagyon rosszul esik, ha már a kérdésedre kell válaszolnom, hogy nem tudtuk sem a tavalyit, sem az ideit megrendezni, ami nyilvánvaló, hogy a hagyományőrzés szempontjából rendkívül szomorú, természetesen a gyerekek egészsége ennél azért lényegesen fontosabb.
Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Hogyan indult ez a Sziládi Kupa? Hiszen akkor még Sziládi Kupa volt, hiszen a Sziládi gimnáziumban zajlottak az események, és azt se felejtsük el, hogy szabadtéren.
Tagadhatatlan, hogy az ötletgazda az a Pikó volt, aki gyakorlatilag a megyét azt letarolta középiskolás kézilabdában, és akkor a régi TFS kollégáival valamilyen szinten konzultálva úgy gondolt, hogy kéne egy tornát rendezni. Nem volt még akkor országos középiskolás bajnokság, és Pikó megfuttatta ezt az ötletet a kollégái között, és megdöbbentően komoly jelentkezés volt. Ekkor alakult ki az, hogy elkezdődött az én stratégiai munkám. 160 csapat szeretett volna ezen részt venni. Viszonylag jó szervezők vagyunk, de 160 csapattal azért nem vállaltunk, hogy szervezünk iskoláson egy tornát. Így aztán 5 megyei selejtezőt írtunk ki Győrben, Debrecenben, Pécset, nem emlékszem már a városokra, és így jött össze 16 csapatos első kupa, amelyik, hát bonyolult volt, akkor még létező kis táborokban laktak a csapatok, onnan buszokkal hordtuk be őket a gimnázium salakos pályájára, amelyik kétszer úgy fölfagyott, hogy olyan 3 ujnyi híg salak volt a pálya tetején, még futni sem, nem, hogy labdát vezetni nem lehetett, de volt olyan is, hogy orvoshoz kellett mennem utána, mert leégett az arcomról a bőr, nem a szégyentől, hanem olyan tűvás volt, és volt olyan, ahol a 3 rétegű téli kabátot nem lehetett levenni. Ez a szabadtéri kézilabda rendezésű kupáknak a szépsége. Aztán az már nagy élmény volt, amikor bitumen került, és azt követően pedig igazán az, amikor elkezdtük ezt terembe csinálni.
Hogyan kapcsolódik ez össze a te kézlabdás pályafutásoddal, hiszen nagyon gyorsan bekapcsolódtál itt a helyi kézlabda életbe?
Ez gyakorlatilag a Pikóval van ez is összefüggésben. Én általános iskolás koromban is már próbáltam haigálni a labdát rendkívül mérsékelt sikerrel. Középiskolás koromban is bekerültem egy jó gárdába, azok elvittek engem odáig, hogy több megyei bajnokságot nyertünk. Tehát utána, amikor én elkerültem Szegedre, megkíséreltem egyetemi tanulmányomat folytatni, ők végül is aztán valamilyen szinten sikerült, akkor ott már csak ilyen főiskolai jelleggel néha-néha játszottam, és mikor hazajöttem, akkor a Pikó elkapott engem, hogy tudnék-e segíteni ebben, abban, abban. Hát mondtam, hogy miért ne. És akkor én így az egyesületi sportban való együttműködésem kapcsán kerültem be ebbe a Verklibe, és utána, amikor ez a kupa ötlete fölmerült, akkor rögtön az elején úgy alakult, hogy nekem kellett megcsinálnom a mérkőzésrendeket, a sorsolásokat és a lebonyolítást irányítani. Így aztán belekeveredtem, és benne maradtam.
Hogyan lettél titkár? Hiszen megkaptad ezt a címet, nem is alaptalanul, hogy te vagy az örökös titkára ennek a kupának.
Gyakorlatilag ezért ez kicsit kemény lesz, amit mondok. Az elnökök elnökölnek, a titkárok meg dolgoznak. Tehát el lehet képzelni, hogy 16 fiú és 16 lánycsapattal egy tornát lebonyolítani 3 nap alatt, hogy az milyen szervezést igényel, mérkőzésrendet, meg mindent. És akkor ebben a dologban volt már egy kis tapasztalatom, és ez tovább épült, és akkor gondolom kerestek jobbat, de nem talált. És vagy pedig nem jelentkezett, ezt nem tudom, hogy szer pontosan, és akkor így ott maradtam, aztán később már harcoltam érte, bár megint nem nagyon volt riválisom, mert azért azt, hogy elvárja a közönség, hogy legyen, azért az rengeteg feltétel megteremtése kell, hogy megelőzze. Most már az utóbbi időkben nem volt riválisom ebben a témában, de gyakorlatilag ez rajtam ragadt, mint a tevén a púp.
De nekem nagyon-nagyon tetszik, sőt élményszerű az, amikor kommentálod az eseményeket, és hozzáfűzöl mindig valamit, exakt módon mondod, hogy kidobta a gólt, mi az állás, hiszen nem mindenhonnan látszik az eredményjelző, a Bibó sportcsarnokáról, Horváth István sportcsarnokáról beszélek, és te mindig hozzáfűzöl azért valamit, ami szerintem élményszerű.
Naponta 16-18 mérkőzés egy-egy ilyen tornanapon, amikor megfelelő létszámban voltunk, azért az tömény. És ahhoz, hogy a hallgatóság figyelmét a néhány indiferens meccsen is ébren tartsuk, ahhoz meg kell valamilyen módon meg kell próbálni megszínezni ezt a dolgot. Ha már szóba hoztad, örök fájdalmam, és nagyon remélem, hogy egyszer bekövetkezik, hogy lesz egy olyan akusztikája a Vívó csarnokának, ahol lehet érteni, és itt mondok, mert én nagyon meg vagyok elégedve, amit mondok, de a barátaim mondták, hogy nem nagyon értik, mert olyan rossz az akusztika.
Kedves hallgatók, az itszer mai vendége dr. Mezei János, a kézlabda megszállottja, aki több évtizede, fél évszázada benne él, benne mozog, benne tevékenykedik, nem is akármilyen módon a kézlabda életében, nem csak helyi szinten, hanem megyei, sőt országos szinten is. Mindjárt folytatjuk fel a beszélgetést.
Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök a Zitzert hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem dr. Mezei János, a kézlabda megszállottja, a halasi és az országos, sőt egyes vonatkozásokban itt gondolok a KNKS-ére, amiről vélhetően szó esik majd. A nemzetközi vonatkozásokban is szót kell, hogy kerítsünk erre. János, hogyan kapcsolódtál be az országos kézlabda keringésébe, hiszen ott is évtizedeket töltöttél, töltesz el, mint a felügyelőbb bizottság elnöke.
Ez szervesen kötődik ahhoz az úthoz, amelyiket a halasi női kézzelabda végigfutott, és amikor bekerült az NB1-be, akkor kellett a csapathoz egy képviselő, aki a szövetség működésében képviseli a halasiakat. Gyakorlatilag a szakmám, valamint az ismeretségem kapcsán a kézzelabda szakosztály engem küldött, és ott azért egy csomó olyan ember volt, aki szeretett meccsre járni, de azért nem volt komolyabb rálátása a dolgok összefüggéseire, és akkor így én egyre többször kaptam olyan feladatot, amit más nem tudott megcsinálni, meg voltak olyan észrevétel, amiket el kellett, hogy fogadjanak, és így szép óvatosan gyakorlatilag ismerté váltam a NB1-es kézilabda csapatok képviselői körében és az elnökség körében, és akkor Vanyus Attila, aki örökös elnökhelyettese a Magyar Kézilabda Szövetségnek, ő javasolta, hogy engem válasszanak be a felügyelőbizottságba. És utána az akkori elnök kiszállt, és 99-ben megválasztottak engem a Kézilabda Szövetség felügyelőbizottsága elnökének, ami valószínűleg, hogy egy komoly folyamatos tévedés eredménye, mert azóta 5. cikluson keresztül, tehát 23. éve vagyok az elnök. Ami nyilvánvaló, hogy a korból adódik, már nem a társadalom korából, hanem az enyémből, hogy egyedülálló a magyar sport ilyen vezető sportágai között, nincsen olyan felügyelőbizottság, akinek egyetlen egy elnöke van.
János, mi a titok, ha egyáltalán van titok? Hiszen én nagyon emlékszem arra, hogy amikor te is említetted, hogy elnök választás volt, új elnök lépett színre a Magyar Kézlabda Szövetségben, gyakorlatilag kicserélődött az egész garnitúra, talán te voltál az egyetlen, aki maradt.
Erre azt szoktam, hogy elfelejtettek leváltani. Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy csak szellemeskedésnek tűnik. Kétségtelen, hogy az új elnök jelezte nekem, hogy nagyon köszönik az eddigi munkámat, és nem tartanak rá igényt. És a küldőgyűlés előtt 5 nappal, hogy azonnal vonjam vissza a lemondásomat, mondtam, hogy én nem vonom vissza a lemondásomat. Miért nem? Mert nem mondtam le. Mert utána érdeklődtem, és az eddigi elnökök mind azt mondták, hogy veled lehet dolgozni, ezért fölkért, hogy legyek én továbbra is a felügyelőbizottság elnöke. Ezért szoktam mondani, hogy elfelejtettek leváltani engem. Vissza kell utalnom, amit már egyszer mondtam, hogy én a Halasi kézilabdát játékosként, aztán mondjuk időnként pályavonalazóként, ez salakpályások, akik játszottak salakpályán, azok tudják, hogy miről van szó. Az elnökség minden posztján elnököt kivéve, mert az, mint mondtam, volt az elnök, aki irányítanak, én pedig dolgozni szerettem. Minden tisztségét végigcsináltam, volt megyei bajnoksági tapasztalatom, MB2-es, MB1-B-s tapasztalata, MB1-es, tehát gyakorlatilag én végigjártam egy olyan skálát, amelyik nagyon kevés ember van, aki ezt végigcsinálta. Van, aki ide csöppen bele, és ott ragad, vagy oda csöppen bele, és még most is időnként, amikor fölmerül olyan kérdés az elnökségi ülésen, amelyikre vissza kell nyúlni, akkor rám néz kérdőn az elnök, hogy mit tudok én ehhez. Hát az, az igazság, hogy valóban már nagyon-nagyon régen sem elnökségi tag, sem a kézbeszövetség apparátusában nincs olyan, aki akkor ott volt, amikor én kezdtem.
János, mi a feladata a felügyelőbizottság elnökének?
Alapvetően a felügyelőbizottságnak azt kellene és kell felügyelni, hogyha olyan működésbeli anomáliák merülnek föl, amelyet a belső apparátus nem reagál le, vagy ha lereagálja, de nem történik megfelelő intézkedés, akkor nekünk, mint küldőgyűlés által választott tisztségviselőknek, akik az elnökkel és az elnökségi taggal vagyunk ranglétrán egy szinten, akkor nekünk erre jelzést kell elni, vagy az elnökség felé, horribile dictu, hogyha a dolog odáig fajulna, ami hála Istennek nem történt meg, hogy nekem, mint elnöknek lehetőségem van a küldőgyűlés összehívására, hogyha egy olyan döntést kéne hozni, amelynek az előterjesztésére mondjuk az elnökség, vagy az elnök nem. Nyilvánvaló, ez a dolognak a sarkos oldala. Itt az a lényeg, hogy ha fölmerül olyan kérdés, akkor meg lehet kérdezni engem, én elmondom a véleményemet, kemény intézkedésekre idő alatt nem volt szükség, és hogy ez megalapozott, az jelzi, hogy nem is került felszínre olyan, ami esetleg a felügyelőbizottság figyelmének a hiányában esetleg kárt okozhatott volna.
Csapatvezető is voltál, hiszen a magyar válogatottal, a felnőtt válogatottal és a korosztályos válogatottakkal is utaztál, sőt, hát te voltál a csapatvezető.
Hát erre is azt szoktam mondani, hogy miután nem volt nálam alkalmasabb, akkor én 11 alkalommal voltam különböző válogatottaknál csapatvezető, bejártam csomó országot, eljutottam a Dominikai Köztársaságban női ifjúsági válogatottnak a csapatvezetője, amelyik egy 3 hetes turnét jelentett Közép-Amerikában. Itt jegyzem meg, hogy a kommentárban is, a bejelentőben is elhangzott, hogy én egy ingyen munkás vagyok a kézilabdának, ami természetesen nem igaz. Azért nem igaz, mert ugyan fizetési listán az én nevemet nem lehet felfedezni az elmúlt 50 évben, de én tökéletesen ki vagyok fizetve, mert olyan élményeket kaptam, olyan lehetőséget kaptam. Kint voltam Pekingi olimpián a kézilabdaszövetség erre a célra létrehozott delegációjának tagjaként, tehát tökéletesen ki vagyok fizetve.
Kedves hallgatók, Önök az Itt-Szert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Mezei János, akivel arról beszélgetünk, hogy mi is történt itt Kiskunhalason a kézlabda sportban az elmúlt 50-60 esztendőben, de országos rálátása is van Jánosnak, hiszen régóta a Magyar Kézlabda Szövetség felügyelőbizottságának az elnöke. Mindjárt folytatjuk fel a beszélgetést.
Itt-Szer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az Itt-Szer mai vendége dr. Mezei János, ügyvéd, a kézlabda megszállottja, és sok mindenről volt már szó, a Szilárdi majd Bibó kupáról, az örökös titkári pozícióról, az országos szakszövetségben véghez vitt teendőiről, felügyelőbizottsági elnöki tagságáról, a 11 csapatvezetői tisztségéről, de arról nem még, hogy volt itt egy NB1-es csapat Kiskunhalason, a KNKS-e, nem is akármilyen, bizonyára nagyon sokan emlékszenek rá, hogy rendre 800 néző követte nyomon a halasi eseményeket, és igazi kézilabdás mánia volt itt Halason. Te hogyan emlékszel? Milyen részed volt ebben az egész tevékenységben? Hiszen, ha jól emlékszem, te vagy az egyik olyan, vagy azon kevesek egyike, aki valamennyien begyes mérkőzésen ott volt.
Pontosítanom kell, 2 alkalommal hiányoztam a 300 fölötti mérkőzés számból. Olyan elkerülhetetlen munkám volt, ahol egy 400 fős közgyűlésen kellett elnökölnöm, és egy vasas KNKS mérkőzésen nem tudtam megjelenni, de a kérdésedre pontosan válaszoljak, semmilyen körülményeket nem óhajtom kisajátítani magamnak a csapat NB1-be jutásának ódiumát. Ehhez megszállott emberek és meglehetősen tehetős emberek közreműködésére volt szükség. Mindenki tudja, hogy kire gondolok, aki nem tudja, azt most tőlem nem fogja meghallani. Az kétségtelen, hogy amikor elindult, akkor engem rögtön kértek, hogy működjek ebbe közre. Én egy egyszerű elnökségi tagként gyakorlatilag építettem a kapcsolati tőkét ennek az egyesületnek, és nagyon-nagyon-nagyon büszke, és mindenféle tisztségemben belül is egyik legfontosabbnak tartom, hogy nem történt még az meg Magyarországon, hogy egy 30 ezer lakosú település 19 évig két kiesés és visszakérés után NB1-es csapatot állítson ki. Ha figyelembe vesszük, hogy mondjuk Pécs, Szeged, Miskolc volumenű városok nem tudják megoldani, nem tudták megoldani azt, hogy legyen tartósan első osztályú csapatuk, ezt itt mi egy kis kollektívában jelentős mennyiségű vérizmadmánnyal, de megoldottuk. Két alkalom volt, amikor a mezőny első felében sikerült végeznünk, egyébként állandó és folyamatos élethalál harcot vívtunk, aminek megvolt a maga bája, és talán ez is kovácsolta össze ezt a csapatot, illetve ezt a gárdát. Kétségtelen, hogy kiestünk kétszer is, de ami ez lényegesen nagyobb, mint bennmaradni, lényegesen egyszerűbb, mint újra visszajutni. Ez nekünk kétszer is sikerült. Az nagyon szomorú, hogy a különböző körülmények kölcsönhatásában elfogyott az erő, elfogyott a tetrekészség, és elfogyott a pénz arra, hogy ezt tovább vigyük. Persze az is könnyen meg lehet, hogy ez már messze túlélte a normális élhetőséget, ami történt. Nagyon-nagyon szomorú vagyok akkor, amikor mindig, aki régen látott engem megkezd, és mi van Halasi kézilabdában, és mondtam, hogy nincs. Nyilvánvaló, hogy ez sértő azokra nézve, akik még dolgoznak, de én a Halasi kézilabdát úgy értettem, hogy a Mercedesből átülni motorkerékpárra az egy komoly igénybevétel. Nyilvánvaló, hogy vannak, akik erőfeszítéseket tesznek arra, hogy ébren tartsák mind a lányok, mind a fiúk vonatkozásában, de ez nem az, amire a Halasi közönségnek volt igénye, fizetőképes igénye volt rá, törődése, sajnos ez így alakult, és én most nem is nagyon látom, hogy gyakran megkérdik tőlem, hogy látok esélyt arra, hogy újra. Nagyon nehezen, mert olyan volumenbe csúszott ma át a kézilabda egyesületek működtetése, ami semmilyen körülmények között én nem látom, mert ahhoz kellene legalább egy multi, és kellene egy 500 olyan kis támogató, amelyik ezt elbírná. Hogy ez normális-e vagy sem, ennek a megbeszélése ennél a beszélgetésnél lényeges nagyobb kereteket igényelne.
Említettem már a teltházas, akkor még úgy mondtuk, hogy AMK sportcsarnokát, tehát 7-800 ember és a tűzoltóság már többször figyelmeztette az egyesületet, hogy nem biztos, hogy így van. Emlékszem a Békés Csabai vérmes szurkolókról, aki talán nekem furcsa volt, hogy le kellett zárni az egész szektort, hogy biztosítsunk nekik, akkor ez még nem volt divat, most már egyre inkább. Vagy emlékszem arra, amikor te is említetted a kétszeri 6. helyezést, ami fantasztikus volt, és akkor azért nagyon-nagyon volt az NB1, nagyon sok azonos képességű csapat volt. Neked ebben az érában melyek voltak a legemlékezetesebb élmények, pillanatok, események, mérkőzések?
Nagyon nehéz volna kiemelni. Az egész egy erőn felül végzett, ha nem minősülne fellengzősnek, hőskötemény volt, mert gyakorlatilag nekünk ász játékosaink nem voltak, nekünk mindig egy olyan kollektívát kellett létrehozni, amelyik erőn felül tudta teljesíteni. Erre a legjobb példa a legutolsó bajnoki évünk, amikor gyakorlatilag olyan játékosokból állt össze egy keret, amelyeket elküldtek máshonnan, vagy megsérültek, kiestek. Tehát egy ászok nélküli, de igen nagyon-nagyon harcos küzdőkből álló csapat volt, és ez találkozott azóta is már a tehetséget igazoló Vladimir Golovin, vagy Golovin Vladimir barátunk tevékenységével, és az elnökség ülések mindig úgy néztek, hogy az volt az első kérdés, már megint hogy győztetek? És akkor mindig az ellenfelek azt mondták, hogy ők voltak nagyon rosszak, nem igaz, mi voltunk nagyon jók.
Edzők, hiszen most említetted Golovin mestert, de volt itt sok más, és tudom, hogy nagyon-nagyon jó nexusban voltál velük is.
Hát gyakorlatilag tartósan itt egyetlen ember ragadt meg, egy ilyen kezdővidéki, csak egyszeres meggyőztes Zsiga Gyula, aki megmutatta, hogy hogyan lehet egy csapatot jól vezetni, de sajnos többször kellett cserélnünk. Én úgy gondolom, hogy azok, akik ide jöttek, azok szembesültek azzal, hogy milyen az igazi küzdelem, és mindenki, aki itt lehúzott valamennyit időt, az megpróbálta hozzátenni azt, ami ahhoz kellett, hogy egy ilyen kis csapat idáig érjen.
Kedves hallgatók, Önök az Itt-Szerte a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégem dr. Mezei János, a kézilabda sport megszállottja, sportvezető több mint fél évszázada. Vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az Itt-Szer mai vendége dr. Mezei János, sportvezető, a kézlabdasport megszállottja. Ott tartottunk, hogy KNK-se egy fantasztikus korszaka volt Kiskunhalasnak, de azt mondom az egész régiónak, hiszen számtalan helyről érkeztek ide szurkolók, és fantasztikus hangulat volt tényleg az AMK-ban. Én magam is tudósítóként részt vettem. Tényleg egy óriási élmény volt, és azt gondolom, aki ott volt egy mérkőzésen is, annak számára is felejthetetlen volt ez a dolog. János, mi van most veled? Mi van a kézlabda sport iránti elkötelezettségeddel, mennyire követed nyomon akár a helyi, akár az országos szintű eseményeket, mennyire folyt ezekbe bele?
Ketté kell választani, sajnos be kell, hogy valljam, erre nem vagyok büszke, de tény, hogy Kiskolas kézlabda sportjával erősen érintőleges a kapcsolatom. Nem, mintha én nagyon értenék hozzá, de gyakorlatilag nincs igény arra, hogy én ebben a dologban a Bibókupa kivételével közreműködjek. Természetesen, miután az évek múlnak, nem hiszem azt, hogy nekem további munkát kéne követelni, de ezt mindenféleképpen észre kell vennem, és semmilyen körülmények nem óhajtok párhuzamot vonni a között a tény között, hogy azért nagyon jó minőségű női, és igen jó minőségű férfi kézlabda volt valamikor Kiskolason. Most ez a szint, ez nem látszik megközelíthetőnek. Nyilván való, hogy minden ilyen kérdésnek rengeteg összetevője van. Nem akarom vindikálni magamnak a jogot, hogy ezt én összefoglaljam és elmondjam. Szomorú vagyok, hogy én Kiskolason kézilabda mérkőzésen legalább 5 éve nem voltam. Ennek két oka is van. Az, hogy nem nagyon jelentkezik igény erre, másrészt pedig a fiú csapatban fiam játszik, és rengetegszer fölkiabáltam neki a pályára, és azt úgy oldható meg, hogy nem kiabálok föl neki, hogy nem megyek oda.
És az országos, hiszen mondhatod, kétpólusú ez a történet.
Hát országosan részt veszek, állandó jellegű meghívottjai vagyok a nagyobb tornáknak, ahol a szövetség páholyában tudok helyet foglalni, és ott módon van bárkivel tartani a kapcsolatot, véleményt cserélni. Az összes régi elnökkel jó a munkakapcsolatom, és nyilvánvaló, hogy komoly érdeklődésem van, most erős feszültségben élek a napokban, mert a hétvégén lesz az olimpiai selejtező, és nagyon nagy szüksége lenne a női kézilabdának arra, hogy kijusson az olimpiára, de gyakorlatilag ez a járványos időszak és az összes ezzel kapcsolatos körülmény nagyon-nagyon nehézé teszi ezt, úgyhogy most természetesen ott lennék Győrben, hogyha be lehetne menni, de hiába rendelkezem oltási igazolvánnyal, ez még kevés, ahhoz nem lehet. Gondoltam, hogy elvállalnék pályatörlő munkát, de erre fiatalabbakat alkalmaznak.
János, a Bibókupával kezdtük, Szilárd, illetve Bibókupával kezdtük a mai beszélgetésünket, és a fináléban ezt firtattam továbbra is, hiszen sok tekintetben te is utána néztél, és sokan tudják ezt, de jobb, hogyha mindenki tudja, hogy egy olyan tornáról van szó a Bibókupa esetében, amely nem csak Magyarországon nem volt még ilyen hosszú pályafutást megélt kupa, hanem úgy tudom, hogy Európában sincs.
Igen, a 50. kupa kapcsán én kértem állásfoglalást az EHF-től, és bekérték a tagszervezetek véleményét, nincsen Európában, és miután a kézilabda európai sportág, fellengzősen kijelentetjük, nincsen a világon még egy olyan kupa, mint ez a középiskolás kupa, és hogy ennek a súlyát nem csak a darabszám, hanem a minőség is jelzi, komoly 31 néhány rúgható az a játékosok száma, aki részt vett a kupán, és azt követően pedig válogatott lett, és világversenyeken szerepelt. Tehát nem arról van szó, hogy egy kis falusi labdahaigálásról, hanem egy nagyon komoly eseményről van szó. Én nagyon bízom benne, hogy lesz módunk arra, hogy folytassuk, van rá affinitás, de nyilvánvaló, hogy már egyszer utaltam erre, hogy az egészség ennél lényegesen fontosabb, tehát törekszünk arra, hogy Bibó kupa, illetve Szilágyi kupa volt, van, majdnem, és lesz.
János, akkor azt mondod optimistán, hogy akkor 2022-ben március környékén, itt a nemzeti ünnep környékén szokott volt lenni a Bibó kupa. Ott látunk továbbra is az asztalodnál, és mint titkár tevékenykedsz, és vélehetően egy jó akusztikájú teremben mondhatod a véleményemet, a tényközlést, az adatközlést és az eredményeket, a jó halasi eredményeket.
Rajtam nem múlik.
Nagyon szépen köszönöm, János, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt nekünk.
Kívánom a halasi kézilabda szeretőknek, hogy legyünk még egy teremben 800-an egy kézilabda mérkőzésen.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a kedves hallgatók kitüntető figyelmét. Én munkatársaim nevében is megköszönöm mindezt önöknek. Én Tóth István voltam a mikrofon mögött. Viszont hallásra legközelebb.